Kertbarátok.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Szász Edit vagyok. Március beköszöntével már sokan gondolkodnak, hogy a meglévő vagy most készülő kertjükben milyen fontos lépéseket kell megtegyenek annak érdekében, hogy megalapozzák a jó termést. A legfontosabb márciusi tennivalókról beszélgettünk Ferenc Lehel kertészmérnökkel. Ezt követően egy januárban elhangzott beszélgetésünket ismételjük meg Fazakas Csabával, a Marosvásárhelyi Szapiencia kertészmérnöki tanszékének az adjunktusával, akivel a komposztálásról és annak fontosságáról beszélgetünk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A tavaszi munkálatok mindenképpen a föld előkészítésével kezdődnek, fontos odafigyelni a talaj minőségére, összetételére, ugyanakkor érdemes figyelni és követni a kertészeti holdnaptárt. Az ültetési időpontok kiválasztásához elengedhetetlen. Ismerni kell az ültetésre szánt zöldségfajták fény, víz, tápanyag és helyigényét, a gyökerezési mélységét. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, hogy vannak olyan növények, melyeket, ha egymás mellé ültetünk, gyorsabban, egészségesebben fejlődnek, és vannak, amelyek egymás mellé kerülve gátolják egymás fejlődését. Mindezekről, a tavaszi előkészületekről Ferenc Lehel kertészmérnököt kérdeztük.
Talajelőkészítés esetében elsődleges szempont, hogy szemrevételezzük, hogy mégis tél után milyen állapotban van a területünk. Abban az esetben, hogyha nem volt egy őszi mélyszántás, akkor szükséges beavatkozni olyan formába, hogy tavasszal végezzük el a szántást. A forgatásos művelet, tehát a szántásos művelet meg kell, hogy történjen. Kell egy lazításon átessen a föld, ahhoz, hogy megfelelő morzsalékos szerkezetű legyen. Eléggé sokan hajlanak arra, hogy nem kell forgatásos művelést végezni, tehát a szántást el lehet hagyni. Ezt a szántást abban az esetben lehet elhagyni, főleg az őszi mélyszántást akkor hagyjuk el, hogyha van elegendő mennyiségű szerves anyagunk ahhoz, hogy a talajban élő mikroorganizmusokat fel tudjuk tartani. Ha nem áll rendelkezésünkre szerves anyag, szerves trágya és szalma, akkor bizony forgatást kell végezni, mert a forgatás óvja meg a mikroorganizmusokat olyan formában, hogy ne pusztuljanak ki, tehát ezért szükséges az őszi mélyszántás. Hogyha ez nem volt megtéve, akkor tavasszal csak egy egyszerű lazítást végzünk. Lazítást, amiután következik a magágy előkészítés, illetve majd a magágy előkészítést követi a vetés. Tehát ez nagyjából, amire kell figyelni. Még ugyanúgy tavasszal figyelünk a talajnak a vízháztartására, legyen kellő nedvessége. Abban az esetben, hogyha túlságosan vizes, akkor nem megyünk rá a területre. Régen a őseink azt csinálták, hogy a fűszfavesszőt meghántották, lezúgták a földbe. Abban az esetben, hogyha kis talaji részecskék nem ragadtak rá a fűszfavesszőre, nem mentek ki a területre, mert akkor még igen nedves volt, tehát a talaj túlságosan vizenyős volt ahhoz, hogy bármilyen nemű talajmunkálatot elkezdenek. Tehát kell figyelni arra is, hogy a talajnak milyen a nedvesség tartalma.
Mi történik akkor, hogyha véletlenül mégis rámegyünk el a nedves talajra? Tehát a föld az összenyomódik, vagy kemény lesz, vagy nem?
Tehát lehet... talajszerkezeti romlás történik. Talajszerkezeti romlás, egy tippadás áll elő, és ebből a tippadásnak az lesz a hátránya, hogy a növényzet gyökere ott azt a részt nem tudja beszőni. Nem tudja beszélni, tehát a talaj kihasználhatatlan marad, és az van, hogy nincsen benne megfelelő levegőzöttség ahhoz, hogy tápanyagot onnantól fel tudjon venni a talaj a növényként, és tudjon fejlődni.
Melyek azok a zöldségek, amelyeket leghamarabb lehet ültetni, vagy elvetni ugye a tavasz legelején?
A tavasz legelején általában a gyökérzöldségeinkre fektetünk nagy hangsúlyt, és azt vessük el leghamarabb. Murok, petrezselyem, zeller, hagyma, hogyha magról történik a vetés, azokat vessük el leghamarabb, illetve a hideget jobban bíró retek, tehát ezen növények kerülnek leghamarabb be a talajba.
Ezeket, hogyha elültetjük, akkor, vagy elvetjük, jól meg kell öntözni utána, vagy utána milyen időközönként kell?
Vetés után, hogy első ízben a talajban nagyon oda kell figyelni, hogyan kerül be a mag. Például a murok, petrezselyem, zeller maguk, hogyha direkt helybevetés történik, oda kell figyelni, hogy a magágy megfelelően legyen előkészítve. Mit jelent? Fel volt lazítva a magágyam, ezután következik a vetés. A vetésnek az apró magvasok esetében van egy aranyszabálya, kemény ágy, puha paplany. Ezt úgy szoktuk kialakítani, hogy akár egy seprűnyére, tehát a seprűnyelet lefektessük a magányra, rátaposunk, és a beletaposott seprűnyélbe beleszórjuk a magokat. Beleszórjuk a magokat, ez biztosítja számára, hogy kemény ágyat, és puha paplannyal, lágy főddel betakarjuk, majd ezt locsoljuk. Abban az esetben, hogyha a talajban nedvességháztartás, tehát nem olyan megfelelően nyírkos, akkor nem csak vetéskor, hanem vetés után hetente meg kell locsolni.
Mikor kell azért elkezdeni az ültetést? Ha jól tudom, van egy ilyen úgymond kertészeti holdnaptár, amit esetleg figyelni lehet, és akkor ki lehet választani, hogy melyik időpontba mit kell elvetni.
Így van, kertészeti holdnaptárt szoktunk figyelni. Megvannak a bizonyos periódusok, tehát 3 naponkénti változással megvannak a periódusok, amikor lehet gyökérzöldségekre, gyümölcs termőnövényekre, levélzöldségekre, illetve virágos növényekkel való kertészeti munkálatok, tehát ezekre a periódusokra oszlik fel, illetve vannak a, úgy szoktam nevezni, a nagy zöld periódus, amikor minden kertészeti tevékenységnek optimális, ez általában a hold tölte, akkor kell teljes erőbedobással a magágy előkészítéseket, illetve a veteményezéseket előkészíteni.
Gondolom az is fontos, hogy azért odafigyeljünk, hogy honnan szerezzük be ezeket a magokat, akár a palántákat, honnan érdemes, vagy mit kell figyelni ilyenkor, hogyha esetleg palántát veszünk, vagy magot?
Én mindig amellett esküszöm, hogy a saját a legjobb, arra kell törekedni, hogy mi magunk magot készítsünk, magot fogjunk, lehetőleg csereberéljünk, hogyha nem áll rendelkezésünkre saját mag, akkor megpróbálni a hagyományos válfajokat felkutatni, mert azért eléggé sok van, hogyha nem, akkor vannak különböző ilyen civil szervezetek, illetve tájfajta megőrző génbankunk, ahová lehet fordulni, főleg háztáji veteményezésre nagyon szívesen állnak rendelkezésünkre. Hogyha nem, akkor kereskedelemben is lehet nagyon jó minőségű vetőmagokat találni. Meg kell figyelni, egyre több hibrid jelenik meg. Hibridet lehetőleg abból a szempontból mellőzzük, hogy abból nem érdemes vetőmagot fogni, mert a következő évben a termés minősége fog változni.
Aki kertészkedik, gondolom azért előre megtervezi, hogy mit, hova fog majd elültetni. Picit arról beszéljünk, hogy melyik növényeket lehet, illetve nem lehet társítani, mit, hova kell, vagy érdemes ültetni azért, hogy esetleg jobb termés legyen, jobban fejlődjön.
Így van, tehát a növények egymásra különböző hatással vannak, ezért meg kell választani a megfelelő szomszédot számára. Én sokkal jobban azt szeretem mondani, hogy melyik növény melyik mellett kedveli, mintsem, hogy melyik nem kedveli egymást. Inkább a jó szomszédokról szeretek beszélni. A jó szomszédi viszony fenntartható például paradicsom és zeller összeültetésével, ebben az esetben a zeller jobban fog fejlesedni. De ugyanúgy, hogyha a bazsalikomot összeültessük a paradicsommal, ebben az esetben egy díszfokozó jelleg jelenik meg, zamatosabb lesz a paradicsom. Tehát ezt mint összeültetési forma lehet alkalmazni. Ha már paradicsomnál vagyunk, például a paradicsom vörös káposzta összeültetés egy nem kedvező növénytársítás. Ugyanakkor murok, hagyma összeültetése az, ami megfelelő, és lehet alkalmazni. Figyelni kell, hogy például hagyma esetében ne vessük egymás mellé borsóval vagy paszújjal. Még egyéb növénytársítást, amit alkalmazunk, káposzta, paradicsom. Itt a paradicsomnak nagy szerepe van, főleg abban, hogy a káposzta lepkét távol tartsa a zültetvényünktől.
És az ilyen fűszernövényeket hova érdemes, mint például a kapor?
Fűszernövényeink helyet kapnak például abban az esetben, hogyha a talajban fonálféreg jelentkezik, akkor javasolt a körönvirágot beültetni. Arra figyeljünk, hogy a körönvirág ne vesse vissza magát. Hogyha csiga jelentkezik, akkor kakukkfűet kell, tehát javarisz, káposzta, saláta szomszédságával beszoktunk ültetni, egy-két kakukkfűet, és az elvégzi a dolgát. abban az esetben, hogyha gondolkozok most fűszer növény kontextusba, hogy a növénytársítás szempontjából arra figyeljünk, hogy ezen aromás növények közvetlen egymás mellé ne kerüljenek, tehát lehetőleg mindegyiktől távol legyenek, tehát az összeültetés az sem megfelelő, hogyha teszem fel csombor összekerül a kakukkfűvel egy csoportban. Tehát lehetőleg más-más ágyásba kerüljenek bele, mert ugyanazon tápelemekre hajtanak, és ez a talaj egyoldalú kiszipolyozásához vezethet.
Tehát akkor egy kicsit szétszórva próbáljuk
így
meg
van,
ezeket.
Így van, tehát összeválogatva a növényeket, ezért kell megtervezni már jó volt előtte, illetve arra figyelve, hogy az előző évben a területünkön mi volt, mert az is befolyásolja az ültetési rendet.
Mennyire fontos ez a vetésforgó, hogy nem mindig ugyanoda ültessük például a krumplit vagy a káposztát, ez fontos, hogy minden évben, vagy talán nem tudom hány évente változtassuk a helyét?
Tehát az lenne a normális, hogyha minden évben változtatódna a helye, ezáltal elkerüljük a betegségeket, illetve a kártevőknek a visszakerülését. Abban az esetben, hogyha már 2-3 éve történik ott a termesztés, akkor egyoldalú a tápanyag kiszipolyozásról beszélünk, ezt kell elkerülni. Lényeges, ezért jó, hogyha figyelünk rá. Másik hiba, ami el szoktak követni ugyanígy vetés esetében, hogy minden évben szerves trágyáznak. Ez sem megfelelő azért, mert többszöri szerves trágyázás kedvez a talajban kis rovaroknak a felszaporodására. Gyakrabban megjelennek a különböző rágó bogárkák, és emiatt főleg a gyökérzöldségeknek a minősége romlik. Ők amúgy sem szeretik a direkt szerves trágyázást. Egyedüli növényünk, ami szereti a direkt szerves trágyázást, az a pityóka. Tehát figyeljünk arra, hogy 3 évente egyszer szerves trágyázzunk, és lehetőleg őszi mély szántás előtt. Gyakori hiba az, hogy nagy buzgón minden évben szerves trágyázunk, és akkor csodálkozunk, hogy megférgesedik úgymond a murok. Tehát erre oda kell figyelni.
Most már akkor szép lassan lehet előkészíteni úgymond a palántákat? Beszélhetünk paradicsom, paprika, vagy akár káposzta palántáról. Most már szép lassan elő lehet készíteni ezeket?
Így van, tehát vetés az megtörténhet, hold állás megfelelő. Én is a mai nap folyamán, illetve a holnapi nap folyamán fogom a fennmaradt paprika magokat elvetni, ezeket nevelni, a paprikát követi a paradicsom, majd legvégén fog bekerülni az uborka. Az uborka az viszonylag hamar fejlődik, ezért hagyjuk őt a végére, illetve ő a fagy szempontjából a legkényesebb, tehát ezért az uborkát hagyom én legutoljára. A kényesség szempontjából még az eller is nevezhető egy kényes növénynek, hogyha palántát szeretnénk nevelni belőle, főleg, hogyha nem megfelelő minőségű a vetőmag, vagy túlságosan mélyre kerül a földbe. Figyeljünk arra, hogy vetéskor a magocska, amilyen vastag a magocskánk, annak a tízszeresére kerüljön be a földbe, és laza földdel takarodjon be, és ez biztosítja a kellő kelést, illetve fejlődést. És hogyha mélyebbre került, akkor hosszabb ideig tel az, ameddig kijön, vagy ki sem jön a csirázásra.
Ezeket milyen földbe kell vetni, tehát a palántákat milyen földbe?
Föld esetében, az én esetemben, én oda szoktam figyelni, hogy érett istállótrágya, tehát 3 évnél idősebb istállótrágya, lehetőleg olyan helyről hozva, hogy ne legyen sok gyommag benne. Abban az esetben, hogyha most kezdünk palánta neveléshez, akkor legegyszerűbb, hogyha virágföldet vásárolunk, és a virágföldbe történik a palánta nevelés, vagy kereskedelemben található tőzeg. Tőzeg lehetőleg minél apróbb rostú tőzegben történjen ezen magoknak a vetése.
Hol tartsuk ezeket a palántákat? Tehát azért érje a napfény, legyen megfelelő meleg?
Tudni kell az optimális hőmérséklet a növényeknek most magvetés idejében, az nagyjából 20-22 Celsius fok. Tehát ezt kell biztosítani a palánta neveldébe. Ez egy meleg környezet kell legyen. Ablakpárkányon is meg lehet ezt oldani. Magvetés következtében kell figyelni a megfelelő nedvességtartalomra, tehát locsoljuk úgymond teljesen meg a földet. Földet miután meglocsoltuk, beázott megfelelően, utána várjuk, hogy csirázzon a mag. Amint kicsirázott, kell csökkenteni a vízmennyiséget, azért, mert hogyha túlzottan túllocsoljuk a kicsirázott magocskát, akkor megtámadja a palántadőlés betegség, tehát ez egy kórokozó, tehát palántadőlés betegség lép fel, és eldől a palántánk. Tehát kell csökkenteni a vízmennyiséget éppen a túlélés határán, tehát éppen csak hetente meglocsolom a palántákat, hogy ne dőljenek ki. Gyakori hiba az, hogy nagyon szépen fejlődnek, és akkor nagyon sok vizet adunk neki, ebből kifolyólag palántadőlésbe ki fognak pusztulni.
Tehát akkor nem igénylik a túl sok vizet az elején.
Magvetéstől csirázásig sok vizet igényelnek, csirázástól egészen, míg felnőnek, akkor kell lecsökkenteni a vízmennyiséget. Tehát az intervallumra nagyon kell odafigyelni, amikor már kikelt a földből.
A palánták kiültetésénél ugyancsak ezt a holdnaptárat kell figyeljük, hogy mikor kell?
Igen, figyeljük a holdnaptárat azért, mert úgy, ahogy a holdnak befolyása van az árapályi jelenségre, ugyanúgy befolyása van a növényben a neckeringésre. És nem mindegy, hogy a neckeringés a gyökér felé koncentrálódik, vagy a lombozat felé. És emiatt élhetőbb lesz a palántunk, hogyha megfelelő időben történik a kiültetés, de a palántok kiültetése az majd úgyis szabadföldön, csak a fagyos szempek elmúltával történik. Tehát az még odébb van, most egyelőre csak kell pátyolgatni a kicsi édes palántánkat, akár a balkonládába, ahhoz, hogy megfelelő fejlettségű legyen, ahhoz, hogy kikerüljön a földbe.
Akinek van ilyen kis fólia háza, és ebbe szeretne ültetni bizonyos dolgokat, ugyanezek a lépések, tehát a föld előkészítése, az ültetési időszak, tehát vagy ott változik valami, hogyha a meleg házba, vagy ilyen kis fólia
és házba. És ugyanezen szabályokra szoktunk figyelni. Amire oda kell figyelni még palántanevelés kapcsán, hogy fólia vagy üvegház, abban az esetben, hogyha ablakpárkányon történt a nevelés a palántoknak, és ezt ki akarjuk vinni fóliába vagy szabadföldre, szükséges a fényre való edzése a növénynek. Tehát napközben ki kell hordani majd a palántokat, és hozzá kell szokjanak a fényhez, mert hogyha nem, akkor ez palánta pusztuláshoz vezethet, mert a palánta nincs hozzászokva az UV-sugárhoz. Az UV-sugár nem tud áthatolni az üvegen, az üveg visszaveri, a fólia azonban átengedi. És hogyha nincsen hozzászoktatva, akkor probléma jelentkezik.
A fák meccése azért az már elkezdődött, azt már el lehet, vagy lehet már végezni.
Igen, igen, már teljes gőzzel metszük a fákat, igen.
Mire kell ilyenkor odafigyelni?
Gyümölcsfák meccése történik most, amire oda kell figyelni a gyümölcsfáknál a beavatkozásra, abban az esetben, hogyha nem szakszerűen történik ez, nagyon gyakran beleavatkoznak drasztikusan, az egyéves növekedést visszavágják csonkra, emiatt seprűsödési jelleg jelentkezik. Lehetőleg ezt kell elkerülni, hogyha nem vagyunk szakemberek, a legmegfelelőbb, mindig azt szoktam mondani, meg kell nézni, hogy melyik ág száraz, és azt kell eltávolítani úgy, hogy ne hagyjunk csonkot. Tehát elsődleges szabály, erre figyeljünk, és figyeljünk arra, hogy a ágrendszerem eléggé szellős legyen. Tehát egymásra növő ágakat eltávolítunk, de úgy történik az eltávolítás, hogy ne hagyjunk kis kabátakasztókat, tehát ne maradjanak kis részecskék, ahol majd az elhalt ágrészen a korokozók, illetve kártevők meglepik a fánkat. A díszcserjék, díszfák esetében még egy kicsit lehet várni, ők egy viszonylag érzékenyebb kategória, a rózsa meccése is általában március második dekádjára szoktuk halasztani, azért, mert még jönnek, főleg itt a gyercsői vidékén még jönnek erőteljesebb hidegek. De a gyümölcsfák meccését azt lehet bátran űzni, lehet végezni. Tehát a meccés kiegészítő eljárás abban az esetben, hogyha nagyobb ágrész, 3 centi átmérőt meghaladó ágrész esetében javasolott a sebkezelés, tehát a sebfelületet lekenjük sebkezelő anyaggal, hogyha nincs más kéznél, akkor az olajfesték is megteszi, illetve ezt követően jó, hogyha megejtünk egy tavaszi lemosó permetezést. Tavaszi lemosó permetezés első ízben részgálic méz, tehát a bordói levet használunk. Bordói lé, majd ezt követi egy olajos lemosás, ami megfullasztja úgymond az áttelelő rovar petéket, tojásokat, és ezért ezt a kettőt szoktuk alkalmazni.
Már nem volt olyan tél, mint régebb, ugye nem volt akkora hótakaró, nem volt akkora hideg. Ez a növényekre gondolom ez is hatással van.
Az én szemszögemből nagyobb hatása van annak, hogy nem volt egy megfelelő tél, illetve hótakaró, abból a tekintetből, hogy a korokozók, kártevők vígan át tudtak telelni, ezért is lényeges a télvégi lemosás, illetve hótakaró szempontjából a vízháztartás még nincsen helyreállva talajba, ezért oda kell figyelni, főleg a frissen telepített gyümölcsösök esetében, hogy pótoljuk a vizet, nedvességtartalom legyen biztosítva.
Ferenc Lehel kertészmérnököt hallották.